Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatónkat a kedvesti rendszeres összejövetelünkben, amikor az Úrszövetséget, az Exodust, az első Mózes könyvét tanulmányozzuk. Én azt gondoltam, és mivel nálam van a szó, ezért nem lehet megakasztani, hogy kezdjük azzal, hogy a múltkori első négy verset gyorsan felolvasnám, pár szóval összefoglalom, miről beszéltünk, és akkor jobban lehet érteni a mostani folytatást. Tehát Jákob lakozott az atya bujdosásának földjén, Kánaán földjén. Ezek a Jákob nemzetségének dolgai. József 17 esztendős korában az ő bátyjaival együtt juhokat őrzett vala. Bojtál volt Bilhának és Zülpának, az ő atya feleségeinek fiai mellett, és József rossz híveket hordott felőlük az ő atyuknak. Izrael pedig minden fiánál inkább szerette Józsefet, mivel hogy vénkorában nemzette őt, és cifraruhát csináltatott neki. Mikor pedig látták az ő bátyjai, hogy atyuk minden testvére között őt szereti legjobban, meggyűlölték, és jó szót sem bírtak szólni hozzá. Ezt a négy verset vettük a múltkori alkalommal, és gondolkoztunk ezzel kapcsolatos dolgokról, és elmondtuk ugye Annának a kedvenc versét, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem Isten szellemével lehet megkapni az áldást. Azt néztük, hogy tudtuk Józsefnek, ismerjük Józsefnek a karrierét, a sorsát, az életét. Ugye Andrew Lloyd Webber is írt egy nagyon jó musicalt erről a színes kabátról, erről nem is beszéltünk múltkor. Ugye megiklette őt ez az egész érdekes dolog, hogy Jákob, József édesapja egyszerűen nem tudta, hogy kitüntetni szeretetével Józsefet, és varrotott neki egy ilyen díszes ruhát, amiről azt írja a szakirodalom, hogy egy csuklóig és bokáig zárt, feltűnően színes szövésű ruha lehetett, ami teljességgel alkalmatlan a bojtár foglalkozáshoz, és a mezei munkához, és az állatoknak a terelgetéséhez. Ez is mutatja azt az irracionalitást, ahogy Jákob nagyon szeretettel függött az ő fián. És már beszéltük annak a fonákságait is, hogy az embereknek a gondolatai, az embereknek az értelmezése milyen falsot adhat azoknak az áldásoknak, amiket Isten ad nekik. Beszélgettünk arról, hogy mi az, ami a tehetségtől függ, mi az, ami Isten kiválasztásától függ. Beszélgettünk arról, hogy az Istentől kapott ajándékkal hogyan lehet sáfárkodni, mennyire fontos a türelem. A tanulás ugye a Péter levél alapján, hogy a kijelentéshez, az ajándékhoz kell a munka, kell a türelem, kell a tanulás, és mindenek előtt az a szeretet szükséges, ami az ember szívében van a többi ember felé. Tehát soha nem, Isten nem azért adja az ajándékot, és látjuk, hogy József sem azért kapta, nem akarom elszpoilerezni ezt az alig ismert egy Mózes könyvet, hogy nem azért kapta a József az ajándékát, hogy magát áldja meg vele, hanem emberek millióinak jelentett később áldást. És ugye látjuk Józsefet is, az ő életét is átnéztük, hogy egy elárvult, anyanélküli helyzetben élő valaki, akit a testvérek sem szerettek, édesapja is egy eléggé bölcstelen módon bánt vele, és hogy milyen helyzeteket szülhet az, hogyha egy szülő nem jól bánik a gyermekeivel. És hogy ez kiváltotta Józsefből azt, hogy ő bemószerolta, beárulta a testvéreit, és arra jutottunk, hogy ez egyfajta ítélkező, törvénykező, károsztató magatartás volt, és ez sem a szeretetnek a megnyilvánulása volt. Tehát ahogy ez egyfajta tükör az emberi lélek. Amit kap, azt adja vissza. Hogyha valaki törvényt kap, ítélkezést kap, szeretetlenséget kap, akkor ezt adja vissza. És ez az, amit Isten meg akar törni a megváltás által, Jézus Krisztus által, hogy képesek legyünk a bűn és az elvetettség ellenére, amivel Isten jót ad nekünk, mi is jót adni. Hát röviden ezekről beszélgettünk a múltkori alkalommal, és volt egy dolog, most, hogy újra olvastam ezt az igét, amit nem említettünk meg, csak érdekességként szeretném elmondani a második versben, hogy azt mondja az ige, hogy József bojtár volt Bilhának és Zilpának a fiaival. Tehát ugye három élő felesége volt még, vagy hát hogy mondjam, három társfeleség volt még, aki futott még Jákob, a József édesanyja mellett. A Lea fiait nem említi itt az ige. A Bilhának és Zilpának a fiai Dán és Naftali, és Gád és Áser. Tehát a Lea fiaival, mintha nem dolgozott volna együtt József, és még így is a rossz híreket hordott. Én ahogy olvastam így az értékeléseket, elég egyértelműen azt mondják itt az ige magyarázók, most már keresztény ige magyarázókra utalok, nem annyira a rabbinikus irodalomra, hogy József a jó lelke miatt nem bírta azt a sok rosszat, amit a tesóik tettek, és hogy ezt mószerolta be az édesapjának. Én ezt nem tudom, hogy így volt-e, csak mondom, hogy ezt mondja a szakirodalom. Úgyhogy eljutottunk így az 1 Mózes 37-5-ig, nem tudom, hogy van-e valami még Tamás, Brigi, Tini, Csaba, amit hozzáfűznétek, ami kimaradt, ami a lelketeket nyomja még a múltkori részek. Abban szerintem annyira összefügg a mostanival, hogy vissza fogunk utalni. Úgyis most az én gondoltam, hogy az 5-től a 11. versig elolvassuk, mert az egy elég egységes valami, akkor át tudjuk tárgyalni, hogy mi van, hogy van. Mi történt ebben a szakaszban, Isten igéjében. Ugye itt a mostani, a mai napon két álomról lesz szó, és az azoknak hogy hogy adta elő azt József a testvéreinek. Ha váltok közben, akkor azt mondanám, megkérnélek esetleg, Tini, hogy elolvasnád ezt az 5-től a 11. versig az 1 Mózes 37-et.
És elutávolik József, és elbeszélt az ő bátyainak, és azok annál inkább gyűlölték őt. Mert mondta nekik, hallgassátok meg kérlek ezt az álmot, melyet álmodtam. Íme kévéket kötünk a mezőben, és íme az én kévém felkelt és felállt, a ti kévéitek pedig körülálltak, és az én kévém előtt meghajlottak. És mondták neki az ő bátyunk, avagy király akarsz lenni felettünk, vagy uralkodni akarsz rajtunk? És annál inkább gyűlölték őt, álmáért és beszédéért. Más álmot is álmodott, és elbeszélte azt az ő bátyainak, mondván, íme megint álmot álmodtam. Íme a nap és a hold és 11 csillag meghajolt én előttem. És elbeszélte atyának és bátyainak az ő atya megdorgálta őt mondva. Micsoda álom ez, amelyet álmodtál? Avagy elmegyünk-e én és a te anyád és atyád fiai, hogy meghajtsuk magunkat te előtted a földig? Irigykedtek azért tőle az ő bátyai, az ő atya pedig elméjében tartotta a dolgot.
Köszi szépen. Elnézést, Tamás, hogy ilyen hosszú részt olvastunk el. Igyekszem majd alaposan, röviden venni. Ugye még visszatérnék egy kicsit a tarka köntösre, hogy szegény Józsefet még az ág is húzta. Tehát nem elég, hogy volt neki egy ilyen idegen vagy elutasító közeg, amiben volt, de még az édesapja is csupa olyan gesztust tett felé, amivel parazsat gyűjtött a fejére. És akkor most jött ez az álom. És én sokat gondolkoztam ezen, hogy ez most naivitás volt részéről, hogy nem értette ezt az álmot, és ezt elmond azoknak az őt körülvevő embereknek, akik eleve utálták, bármit mondott, nem tudott olyat tenni, hogy ő ne ellenszenvet váltson ki a tesóiból. Te mit gondolsz, Tamás, erről, hogy miért mondta el ezt az álmot? Te elmondtad volna? Tehát olyan embereknek
az az igazság, hogy
elmondanak, hogy akik utálnak.
Hát ugye ennek a magyarázata itt az elején van, hogy hány éves volt.
Jó, 17.
17. Hát egy naív. Én szerintem ez egy naivitás. Hát
17 évesen én felnőttnek éreztem magam.
Hát igen, de most ha mikor a tesóid a 30 és 40-es éveiben járnak, már túl vannak mindenem, már talán családjuk is van, akkor hát nyilván ez az infantilizálás azért az ő irányukba ment. Tehát nem tudtak egy jó szót ejteni felé, ez azt jelenti, hogy állandóan valami gúnyneve volt, állandóan valahogy nevezték. Tudod milyen, amikor kirekesztőek az emberek, egyszerűen nem tudtak mit, tehát nem tudták hát a szeretetüket, nyilván, tehát még a maradék szeretetüket sem tudták kifejezni, egy teljes kesergésbe. Talán én azt érzem ilyenkor, hogy most vissza a magyar népi kultuszokba, hogy rossz minden, itt is itt vagyunk, itt van ez a gyerek a nyakunkon, Nem mond semmit, mert úgyis elárult, tehát valószínűleg nem egyszer történt, hogy elárulta őket, hanem sokszor, ne így áll, ne hozzá ide piát, mert azt is elmondja, állandóan csak a fesz van otthon is. És akkor egy ilyen közeget tudok én elképzelni, amiben ez a gyerek is kényszeredetten van benne, mert ugye hát az apja küldte el, hogy ott legyen, tehát ő se itt szeretne lenni, de mégiscsak itt van, és ebbe a közegbe kap egy álmot. Hát igazából nem is az álommal van a baj, hanem a magyarázatával. Tehát ha nem fejtette volna ki, tehát az, hogy van egy izé, ott leborultok előttem, de ott valahogy tehát én nem személyisítettem volna meg, hanem hát valakik leborulnak előttem, és én itt vagyok ezzel a tarka ruhámmal, amit itt, ami, de most képzeld, de felöltöztetnek öltönybe, nyakkendőbe az apukád, de ilyen bosba, vagy még drágábba. Tehát mit tudom én, tényleg, amiben mit tudom én, a Káni Fesztiválon szoktak a színészek lenni, és kiküldenek a birkák közé. Hát mennyire eltűnsz? Mennyire kitűnsz az egészből? Egy ilyet képzeljetek el. Tehát egy színes, áltól a lábig érő fonott tunikát, amit tényleg a legdrágább és a legdáta, hát de itt inkább visszájárassú lesz ki ez a fajta tarkaruha, mint hogy szeretetet fejeznek ki. De hát amit te is mondtál, András, hogy tényleg, hát van ilyen majom szeretet, hogy már inkább abból nem kérünk. Ebből egy picit kevesebb kell, és a már jobb, a kevesebb több. Na most egy ilyen, képzeljétek, ebben a tarka ruhában ő előadja, hogy itt mindenki le fog borulni előttem. Én nem dühöttem volna meg rá, hanem kinevettem volna. Tehát, de úgy látszik, a gyűlöletük már úgy volt, hogy ez a gyerek bármit csinál rossz. Nem? Tehát, mint ahogy amikor a szeretet mindent elfedez, bármit csinálsz, tudod, egy csecsemő, ha bekakil, ha bepisil, ha lehányja a legszebb ruhádat, akkor is örülsz és boldog vagy. Nem így vagytok, lányok, meg mindenki? Mert a szeretet az ennyire befedez mindent. Persze, hát én annak örülök a legjobban, végre kijött belőle, megkönnyebbült a kisrác, kislány, akárki. De ugyanez van a gyűlölettel is, hogy akármit csinál, ha ott egyben lenyírja az egész nyájat aznap, akkor is nem jó, akkor valami nem lesz jó, nem? Tehát ez a pont a visszája. És még elmond egy olyan álmot is, amiben azok az emberek, akik hallgatják magukat, megaláztatva érzik. Hát tényleg mindent elkövetett az Isten, nem az Isten, hát nem tudom ki. Ezt majd fejtsük meg, hogy ez a konfliktus, ez még nagyobb legyen. Valaki benne van a vonalba, pluszba.
Ez a vasedény?
Igen. Csaba, nem te vagy?
Nem én vagyok. Nem
tudom,
hogy ki az.
Aha.
Az úgy szólni akar.
Igen, de valami plusz hang is volt, na csak ennyi.
Egy dudálás volt, nem baj.
Csabi, te hogy látod, akkor továbbadom.
Most ez a József Balek volt, vagy egy ilyen közegben, hogy nem tudta, hogy az úrtól van az álom, vagy én azt is olvastam, hogy félt, hogy elfelejti, és ezért gyorsan elmondta.
Hát figyelj, gyakorlatilag meg kellett, hogy ossza ezt az álmát, mert ez annyira éles kép volt. Ugye ő nem tudta azt, ugye ezt látjuk az egy Mózesből eddig, hogy Isten... Na, valaki be akar jönni.
Sziasztok, bocsi.
Szia.
Sziasztok.
Hogy valaki, hogy Isten eddig álomban, Isten eddig álomban kommunikált az emberekkel. Tehát ez... Ha ezt Józsefnek, vagy Jákobnak mondja el, akkor azt mondja, ő le fiam ötös, így szokott szólni az úr. Emlékeztek, amikor Sámuelkehez szól az úr, ő se értette, hogy mi van. Mindig oda ment a főpaphoz, hogy mi van. És akkor, de Jákob is így, vagy József is így volt, egyszer nem értette, hogy Isten így most őt megszólította. És ezért ő elmondta, gyerekek, egy ilyet álmodtam, mit szóltok hozzá. Nekem ez a véleményem, tehát ez teljes naivitásval. Ráadásul, hát nem a vevő közönségnek mondja el, de mondom, ha ezt az apjának tudja elmondani, Akkor, bár később az apja is máshogy reagál, András eltűnt. Később az apja is máshogy reagál, de mégis talán befogadóbb közeg lett volna. Nem, Csaba?
Nem, ez Isten akarta így, hogy ekkor adta neki az álmot, és ez benne volt a pakiba, hogy akkor azt rögtön el fogja mondani. És ez a sok hatása a testvéreire és a szüleire, hogy van valaki, aki előtt meghajolnak a kévék, meg a nap, meg a hold, meg ezek. Ez egy olyan államból, hogy soha el nem felejtettek, és végigkíséri az életüket, és Jákob, aki már látott egy csodálatos álmot, a égi élő ajtóját, és az angyalokat, ahogy fel alá járnak, én inkább azon csodálkozom, hogy ő nem ült le, és nem gondolkodott el, hogy az ő szerelmes fia kapott egy ilyen álmot, és hogy ez milyen álom, hogy ez Istentől eredő álom, mi a jelentése. Ugye ezt nem jól kezelt, senki nem jól kezelte, de az biztos, hogy mindenki belevésődött, és azt soha el nem tudtam felejteni, és ahogy teltek az évek, semmi se tudta kitörölni, egyiküknek se az elméből ezt az álmot, és Józsefnek az elméből se, és aztán azt látjuk, hogy majd neki bölcsességet, hogy lábakat fejtse meg, egy különleges természetfeletti bölcsességet kap Istentől. Úgyhogy ez az álom, és ez a hogy pont József kapta, hát Józsefet hívta el, és ezt kaphatta volna Jákob is, de az ő fiára a való tekintettel, csak kicsit nehéz lett volna, lehet azt megérteni. De ez nagyon is helyén való volt, és ez benne volt ezek az Izrael történetének a kezdete, ez nagyon fontos volt. Ez az, hogy cifruhája volt Józsefnek, ez is mind benne volt. Ez az a akkori világ legelőkelőbb ruhája volt szerintem a mostani, ahogy mondta András az előbb, hogy a hollywoodi bemutatóknál, meg mit tudom én, milyen rendezvényeken, ilyen másfél milliós, meg három milliós ruhákat vesznek fel. Egyesek ehhez lehetne hasonlítani. Egy nagyon előkelő, nagyon különleges ruha, és persze József szeretett abban járni, mert azban nem az lehetett az érzés, hogy az akadályozza őt a mozgásban, hanem az előkelőség, az, hogy ilyen senkinek nincs ez. Ez a gazdagságot, a megélhetést, a mindent tükrözi, hát Jákob tehetős volt, ő megtehette ezt, hogy az ő fiának egy ilyen ruhát csináltak. És itt senki nem figyel semmire, csak a fiú kirigyek, még az apa, anya se figyel rá, egyetlen egy felesége se Jákobnak nem veszi észre, hogy mi ez az álom. Megtörtént, meghallották, és rosszul reagálták, és nem jól viselkedtek Józseffel sem. József szerintem inkább azzal rontott el a dolgot, hogy rossz híreket vitt az ő testvéreiről. Ez sokkal súlyosabban érinthette az ő testvéreit, mint bármi más. Azt tudom, gyerekként rossz híreket vinni másról nagyon-nagyon utálatossá tud tenni. Ez szerintem József tudta, hogy ebből nagyon nagy baj lesz, és mégis mondta az a rossz híreket. Az, hogy az álmot elmondta, az egy másik dolog. A híreket vitte, az az elásta magát a testvérei előtt.
Ezt is meg akartam kérdezni tőletek, hogy szerintetek, ugye, mert ez egy ilyen optimalizációs feladat, vagy egy ellentmondás, hogy árulás vagy lojalitás, hogy az ember mi az, amit panaszként elmond, mi az, amit visszatart magának, mi az, ami már árulkodás, mi az, ami még nem a bűnnek az elfedezése, hogy van ez az ember életében. Ugye a munkahelyen szokott lenni sok-sok ilyen helyzet, biztos mindannyian voltatok ilyenben, hogy látjátok, hogy valaki nem korrekten működik, vagy viselkedik a munkaadóval szemben, akkor az ember elmondja ezt a munkaadónak, vagy csöndbe marad, vagy ha a családban tud meg valamit, amit nem jó elmondani, hol van a határ, ahol az ember még nem árulkodik, nem áruló, és hol van az, amikor viszont már egyszerűen a bűnnek az a támogatásának minősül az, hogy mit mondunk el, mit nem. Brigitte, mi mit mondtok erre?
Hát, nehéz kérdés. Én most a minap voltam fültanulja egy olyan nap, hogy elmentem egy boltba, és ott a eladó hölgy ecsetelte a főnökének, hogy a másik kolléganőnek a gyereke ott lehet, és ő szeretné megkérdezni, hogy az ő is bővelte iskola után ide az üzletbe, és hogy egy kicsit ott legyen, ő is a anyával, mert sokáig tart a munkaidejük. És az a mód, ahogy ő ezeket mondta, hogy itt volt a kolléganő, hát egész végig itt van. Tehát nem úgy van, ahogy megbeszéltétek, hogy most 4-től 5-ig itt van, hanem végig itt van, és közben kívbe szaladgál, egész végig beszél, és nem tud figyelni az anyja, és tehát ilyen negatívan adta elő a dolgot úgy, hogy ő csak mondjuk kicsit szeretné, hogy a gyereke ott legyen, tehát teljesen lejáratta a kolléganőt, ahogy múltkor beszéltük, hogy a József is valószínűleg így csinálhatta, hogy önmagát igazolja, hogy ő jobb, mint a többiek, tehát azért mondott esetleg negatív dolgokat, vagy úgy jött elő az apjának, a tesóknak a munkálkodását, hogy ő jöjjön ki belőle győztesként, vagy egy ügyesebbként, vagy jobbként. És én azt gondolom, hogy mivel hogy még gyerek volt, hát 17 évesen az ember pont abban a korban van, amikor azt hiszi, hogy már nagyon felnőtt, és marhára okos, és mindent tud, de nem. Mert még nem tudja, hogy nem. És ebben az időszakban talán van az, hogy egy kicsit olyan felsőbbrendűek vagyunk, kicsit okosabbak, mint nagyok, mert ők már öregek, ők már ezt nem tudják. És egyébként az, hogy hol a határ az árulkodás, meg az árulás, meg a csöndbe kell maradni, hát ez tényleg a munkahelyen ez egy jó példa, hogy nem tudom, hogy mit, tehát én nem tudom, hogy mit lehet elmondani a főnöknek, meg mit nem a másikról, tehát én általában inkább nem mondok semmit. Sőt, ha meg...
Mondok meredekebbet, mert az a munkahely ez túl könnyű. Megtudod, hogy egy ismerősöd megcsalja a feleségét. Megmondod-e a feleségének?
Hát... Nem. Én nem vagyok ez a konfliktus, tehát én nem szeretek ilyenbe belekeveredni, és valószínűsítem, hogy nem.
Nem tudom, hogy mi a jó, félreértsetek. Valószínűleg mondanám, aki csinálja. Tehát annak kéne, azzal kéne konfrontálni, aki a ludas a dologban. Tehát a tesóknak kellene mondani, hogy ne csináljátok, nem a papának, hogy mit csinálnak. Tamás, mit gondolsz? Mert látom, hogy átlósan mozog a fejed.
Én nem mozgott átlósan, csak most gondolkodtam már több mindenen is. Az egyik dolog, hogy szerintem az ilyenekbe való beavatkozás, ez mindig a személyeknek az érintettsége. Tehát egy srác mondjuk a munkahelyen ellóg, az a maximum magát csapja be, meg lopja az időt. Azzal nincsen baj, amikor már olyan sérülést okoz, ami mást is érint, például összetör valamit, például csinál valamit, az már másra is tartozik. Akkor egy olyan, én legalábbis nálunk ez megy, hogy akkor egy olyan rétegnek érint, szólok, akit ez konkrétan érint. Ha egy szándékos tetlegességről bármi van szó, az meg már ugye az egész csoportot érinti, az egész műhelyt érinti, vagy vállalatot, vagy izét, azt már viszont kiemelten kezeli az ember. Ez például. De hát ez mondjuk ez az alsóbb rétegekben. Na most akkor én visszakérdezek, ha például a főnöködről derül ki valamit, oda jön hozzád egy kolléganőd, hogy a főnököd például inzultálta. Aki mondjuk nem egy főnököddel, hanem kettővel nagyobb, és konkrétan tudod, hogy szavaiható a hölgy, és konkrétan, hogy azzal lépsz-e valamit, vagy nem. Ami már meghaladja a te mozgás területedet, és akár vissza is ütet. Tehát ezek a nagy kérdések, mert ami a hatalmunkban van, például a gyülekezetben történik valami, az ember akkor arra tud igéket mondani, üljünk le ketten, ha nem hallgat ránk, segít, kérek még valakit, vagy kérünk még valakit, üljünk le hárman, ha nem, ugye többeket érint, akkor menjen a gyülekezet elé, ha arra se tér meg, ugye akkor hát akkor köszönjük szépen, szóljál, hogyha be tudsz illeszkedni közénk, meg egyszerűen nem. Tehát erre ugye a bibliai keretek között, vagy a bibliai intelligenciában van válasz. A világban szerintem máshogy működnek a dolgok, és tudod nagyon jól te is, hogy egy csomó minden vissza is üthet. És ilyenkor az ember mérlegel, hogy mennyi a hatásköre abban, hogy az én elkezdem nem vádolni, tehát feltárni ezt, az mennyiben fogja ezt az egészet megjavítani. Vagy megváltoztatni. Na úgy, mondom...
Én sem tudom, csak érdeztelek, hogy válaszoljatok ti, ne én mondjam, mert még nem tudom.
Igen. Tehát ez, mondom, nagyon komplex, hogy fölfelé, lefelé, ugye hát majd József azért kerül olyan helyzetben, amikor fölfelé van, kerül olyan helyzetben, amikor lefelé van. Hát most egyelőre, ugye ő ezzel volt megbízva, meséld el, hogy mi történt a bátyaiddal. Hát aludtak egész nap, elkoborolt három, majd azt mondják, hogy megette a farkas. Hát nem ette meg a farkas, hanem elkoboroltak, meg aludtak. Mit tudom én, hogy milyen bűnöket lehet elkövetni a júnyái között? Itt vagytok? Nagyon lefagyott mindenki.
Nem pedig ilyen kiskirályként viselkedni. Tehát ő neki szolgának kellett volna lenni, vagy hát a többiek keze alá dolgozni, mert ő volt az ő segítjük, nem?
A cifraruhába, a Hugo Bossba.
Én nem gondolnám, hogy mert az már eleve egy rossz indulatot tételez fel, és a későbbi viselkedése nem igazán ezt mutatja Józsefnek, hogy ő szándékosan árulkodik a testvéreire, hogy ő el akarja őket árulni. Amit kérdeztek, arra válaszolt. Szerintem őszinte volt.
Naív volt, egy kicsit úgy gondolom.
Igen. 17 éves gyerek miért? Mi felnőttek vagyunk, akkor is sokszor van, hogy bizonyos kérdéseket nem értünk. És akkor elmegyünk valakit megkérdezni, és lehet, hogy az még annyit se ért hozzá, és akkor saját magunkat is belekeverjük egy rossz hírbe. Tehát ez egy emberi, annyi, hogy ami ez alatt a 73 év alatt ezt élem meg, hogy miután nem látjuk egymásnak a gondolatát, az érzéseit, a szívét, hogy mit érez, mit gondol, mit lát, ő honnan látja, milyen szemszögből. Ezért nem tudjuk meg, 100%-osan nem tudjuk megállapítani arról, hogy az most milyen szándékból mondja, csak az később derül ki, hogy az a szándék.
Hát igen, hogy szó szerinti fordítás az, hogy kém volt. Tehát ugyanezt a szót használja a 4 Mózesbe, amikor a 12 kém elmegy, tehát szállította a híreket. Gyakorlatilag ez.
Én úgy látom, hogy József ugye nagyon sokat volt az apukájával. Ő közöttük volt egy nagyon jó kapcsolat. Ők beszélgettek ellentétben a tesókkal, akikhez ugye apuka nem volt annyira közel. De ezt a Józsefet, ezt valahogy ennek a fiúnak át tudta adni az apuka hitét, meg azt a magatartásformát, meg azokat az elveket, amiket ő hallott. Ez majd a későbbi időben kiderül, hogy neki sikerült ezt átadnia, a többieknek azért annyira nem, mert nem voltak olyan közel Jákobhoz. És én is azt gondolom, hogy József alapvetően egy naiv srác volt. És ő tényleg nem akart hozzá tesóinak. Egyáltalán nem. Ő csak elmondta azt, amit látott. Amiket tapasztalt, és persze nem kellett volna, meg a szeretet sok bűnt elfedezésnél nem kellett volna árukodni a tesókra, de egyszerűen szerintem az a egy ilyen 17 éves srácban annyira ott van ez az igazságérzet. Nem?
Visszatérve igen a...
És akkor ezt így el kell mondani, mert ez történt, és akkor az apát meg kár éri, meg ez, meg az, meg amaz. Szerintem József alapvetően nem bántani akarta a testvéreit. Igen, elég furcsa lehetett, hogy kiment abba a hugóba szöltönybe ott sétálni a mezőre, meg a birkák után. Ebben azért nehéz lehet bojtárkodni. Az biztos.
Jó, azért...
És a birkák a feladatait elvégezni, az biztos. De én azt gondolom, hogy tényleg igazol a Briginek, hogy neki a tesókat segíteni kellett volna, mert egy bojtárnak az a feladat, hogy megtanulja a birkákkal bánni a nagy öregektől, hogy mondjam.
Timike, tedd a szívedre a kezedet, Timi. Ha téged egész nap bántanak a munkahelyen, egy jó szó nincs hozzád, de az összes kolléganőt. Hazamész, megkérdezi egy Csabi, na mi volt ma? Akkor te azt mondod, hogy az áldott jó lelkű barátnőim, mert egész nap kézzel kézbe sétáltunk az óvoda udvarán, és minden boldogság volt. Hát te már nem öntött ki a lelkedet? Hát, és a szeretet mindent befedez. Hát kinek öntött ki a lelkedet? Hozzád legközelebb levő embernek.
Igen.
Apu, egyszerűen rossz, jó szavuk nincs, állandóan szivatnak, én csinálom minden szart. Ők meg közben henyélnek, és akkor már ugye a keserűségéből a véleménye is benne van. A véleményében az a sértettség, vagy hát nyilván, hát figyelj, valakit folyamatosan... András, mi voltunk kopaszok. Meg Csaba, te voltál kopasz katonaságban?
Most nagyon rosszul hallani, Tamás, nagyon szarga.
Várjatok, én kikapcsolom egy kicsit, mert lehet, hogy túl hangos vagy, várjál. Majd most jó? Nem, mert inkább kilépek.
Amikor kezdtük, akkor jó voltál, de most...
Hát igen, de azóta eltett fél óra. Igen. Lépjünk újra.
Jó, rendben.
Egy, kettő, három, négy.
Most jó.
Egy, kettő.
Andrus, kamerákat kapcsoljátok be.
Én bekapcsoltam.
A Csabát nem látom, meg a Timit.
Igen.
Igen.
A Csabát látom íróasztal előtt ül. Jó, oké, megvan.
Igen. A Timit.
Megjött. Megvan mindenki. Ezt majd letörlöm.
Most jó hangzott, Tamás.
Igen. Akkor egy másodpercet még várjatok. Na minden, meg kivágom belőle, mert közben ezt a kibekapcsolást nem kapcsoltam ki.
Nem baj.
Csaba, hát voltál katona te is. Voltunk kopaszok. Gyakorlatilag egy ilyen helyzetben volt József, hogy a közutálatnak és a közszivatásnak gyakorlatilag a célpontjába volt.
Nem akartam mondani, nekem előbb a hadsereg jutott eszembe, nálunk is ugye a
katonák.
Hogy velünk mosadtak föl mindent, ami nem létezett olyan objektum a folyosón, amit nem mostunk volna föl,
igen.
Meg fogkefével föltakarítani, meg minden, persze. És akkor kinézték a legbalekabbakat, aki magas, vékony, sovány, szemüveges, előfelvételis, biológia szakra megy. Szegény kollégát lombrágónak hívták, és szivatták, amíg csak lehetett. Hát ez olyan, nekem ez egy az egyben jutott eszembe.
Igen, na most érted, egy ilyen közegből hazajössz, és megkérdezik, na mi volt a tanyám, akkor te azért mindent tudsz mondani, csak jót nem. Tehát, gyerekek, hát azért most ez csak egy sima őszinte reakció, amire elmond, hogy figyelj, igen, fogkefével kellett végig sikálnom a jó nyájnak a izét, az akkord konkrétan, kívül belül. Mert ugye az van, hogy én segítek mindenkinek, de hát én még sose láttam ilyet csinálni. Hát fiam, jól megszivattak, igen. Mondjad?
Azt másképp fejezik ki, hogyha valaki hazamegy, és akkor elmeséli, hogy mit történtek, és az elmesélés történtek, azok rossz fényt vettek valakire. De itt azt írja, hogy rossz híreket hord vala. És ez a kifejezés, ez nagyon egyértelmű, hogy ezt viszi a rossz híreket. Ez nem olyasmire mondják, hogy hazamegyek, és otthon elbeszélgetek a családdal. Ez rossz híreket hord vala. Ez itt sok minden történt, és itt nagyon röviden egy pár igeversbe megfogalmazza az egész lényeget, hogy tulajdonképpen mi történik. És az, hogy rossz híreket hord vala, utána pedig azt írja a következőben, hogy cifra ruhát. Tehát
ez a besúgás bére, nem Csaba?
Igen. Hát persze. Hát persze. Te vagy az egy megbízható gyermekem, Csabi. Te megkapod a bosöltönyt. Benned bízok. Gyerekek. Hát persze.
Csak mondd el, mi van.
Igen, és utána még az álommal kapcsolatban majd van ezzel kapcsolatban gondolatom, de igen, beszéljük ezt még egyszer át.
Hát nem, szerintem már megbeszéltük, csak hogy az a furcsa, hogy ezek után elmondja az álmát József, és most vagy ennyire naív, vagy még beléjük akart szúrni egy tüskét, hogy látjátok, hogy mi lesz a jövőtök.
Egyébként vannak ilyen típusú emberek, akik szeretnek a pofon elé menni.
Azért kíváncsi lennék arra, hogy mik voltak azok a rossz hírek. Talán, hogy sétálnak a juhok után, és terelgetik őket, és jaj, de... Kirúgatják őket, vagy tényleg valami rosszakat csináltak, mert lehet az is, hogy azok meg túl felnőttnek érezték magukat a gyerekhez képest. És aztán... Na.
Anna, tényeket nem tudok mondani, amit olvasgattam utána, mert ugye mindenki találgat. Van, aki azt mondja, hogy feketén levágták a birkákat, és a maguk keftelésére megették. Van, aki azt mondja, én nem vagyok, soha nem voltam birkapásztor, ezért nem tudom a dolog súlyát megítélni, hogy az élő állatok farkát levágták, és ezt kisütötték, és megették. Vagy van, aki azt mondja, hogy hajkurázták a lányokat. De ezek szerintem mind találgatások. Ezek találgatások.
De azok...
Abból? Igen, mondj csak annak.
De akkor az ellenkező oldal is találgatás. Hogy mintha szándékosan, mert ez akkor olyan, mintha szándékosan beszélt volna rosszat a testvéreiről. Hisz a másik oldalon, amikor keresi is őket, és nem találja a sikembe ott, ahova küldte az apja, akkor már ott kereste és kérdezősködött, hogy a testvérei mit voltak, és most nem tudja valaki, hogy hol vannak, merre vannak. És nem olyan hangnembe beszélt róluk, legalábbis a leírás szerint, mint ezek a csirkefogók, ezek a trógerek, aztán hol vannak, nem tudják.
Hát, de Anna, kiemeled ezt az egy sort a történetmesélés összességéből. Tehát ne egy sorból találd ki, nézd meg, utána ott van, hogy mi volt a kontextus. Volt egy őt utáló, még annyira utáló emberek, hogy még jó, hozzá se tudtak szólni, mert már annyira nem szerették. Cserében van egy gyerek, akire vigyázni kell, vagy mit tudom én, ő ott a helyi szolga, aki meg rossz híreket mondott. Tehát ez annyira ki van Tehát lehet látni, hogy itt van egy óriási feszültség ebben a családban és a gyerekek között.
Így.
Tehát itt ne feltételezzük azt, hogy a galamblelkű József, aki csak úgy áldogál, és akkor az angyalok meg ott meg a kis fehér galambokot szárdasnak, a apukájával beszélget, hát igazából nincs semmi baj, de hát azért lehet, hogy van valami. Nem, belekerült egy feszültségbe az apjánál is, a testvéreinél is. Apja elvárta, hogy elmondja, mi van a bizniszel. Amikor elmondta, akkor persze a testvéreinek nem kedvezett. Tehát mondom, hogy többszörösen halmozottan hátrányos helyzet volt itt mindenkinek. Igazából nincs is jó válasz. Bocsánat is.
Hadd tereljen egy kicsit másfele a beszélgetést, mert itt, ahogy ugye elmondta az álmát József, most vonatkoztassunk el magától a közektől. Szerintetek az ember a keresztény élete során a szellemi tapasztalatait, élményeit hogyan ossza meg a testvéreivel? Megossza-e, most idézőjelben mondom, gátlástalanul, vagy át kell-e gondolni, hogy ugye nagyon sokszor az embernek az élménye az Úrral egy személyes, szubjektív dolog. Én sokszor hallottam olyan bizonyságot, aminek az igazság volt, tehát egyáltalán nem vonom kétségbe, de annyira egyéni volt, hogy nehéz volt nekem azt a személyes életemre vonatkoztatni, vagy ugye, ha megnézitek Józsefnek a történetét, itt ő a jövőjéről kapott egy látást. Azzal, hogy elmondta, nem lett jobb az élethelyzete, nem építette a testvéreit, sőt, ha megnézitek, ellene fordult még jobban mindenki, és ugye ez egy messiási előkép, hogy a testvérei pont úgy cselekedtek, hogy ez az álom ne teljesedjen be. És az álom azáltal teljesedett be, hogy a testvérei úgy cselekedtek, hogy ne teljesedjen be. Jézust a zsidók elutasították, mert nem akarták, hogy a királyuk legyen, megfeszítették, és ezáltal lett az egész emberiségnek és Izraelnek is a királya, megváltója, szabadítója. Tehát ez egy ilyen érdekes parabola, meg párhuzam, meg az egész egy előkép, tulajdonképpen Józsefet sok a messiási előképnek tartják, de én most ettől kicsit elvonatkoztatva kérdezem, hogy amit ti otthon megéltek, mindannyian már nem fiatal keresztények vagytok, sokszor beszélgettünk arról, hogy ki hogy élte át az Úrral a közösséget. Én személyesen vannak olyan dolgaim, amiket nem mondok el szívesen bárhol, bárkinek, bárhogyan. Ez egy kicsit a disznók elé a gyöngyöt, meg kicsit azért is, mert az az én személyes élettapasztalatom így pár évtized kereszténység után, hogy az én személyes baráti köröm kapcsolataimban nagyon-nagyon mások a bizalmi rendszereim, máshogy értek szót egyes emberekkel, és van, akikkel félszóvakból megértjük egymást, és van, akikkel meg nem. És ezért nem mondok el mindent úgy másnak, mint ahogy egy másik körben. Hogy ti mit gondoltok erről, hogy az ember minden szellemi tapasztalatát mindenkinek elmondhatja, máshogy is fogalmazhatok, a keresztény egyházban, a gyülekezetekben mindenféle szolgáló előáll, és elmondja, hogy mi hogy van. Most az ember ezt mennyire érzi át hitelesnek, mennyire fogadja hitelesnek, mennyire kerüli ki, mennyire engedi el a füle mellett. Mi erről a véleményetek? Nincs olyan hét, hogy ne olvasnék világ megváltó proféciákat, és az Úr megrázza ezt az országot, és fölemeli, és csoda lesz, és az ember ezt óvatosan kezeli. De ez csak egy példa.
Az az igazság, hogy ugye úgy kell ezt nézni, ez az én véleményem, vagy hát már ki is kezdheti, mindjárt most már elmondom, hogy ez az egyház, ez egy organikus lény. Tele olyan katyvaszokkal, ugye nemrég beszéltünk arról, hogy a búza mellett ott van a konko is. Tehát vagy a halak példázata, mindenfajta halat összefog. Ugye most abban a korszakban vagyunk, amikor a háló mindent összefog. Ugye ezt pestésen úgy szokták mondani, hogy összefújja a szél a szemetet. Még az angyalok nem válogatták ki. Úgyhogy én szeretetben kezelem, egyre inkább minden idősebb keresztény vagyok, annál inkább szeretetben kezelem a legőrültebbeket is, hogy valaki ráfekszik a, mit tudom én, a Catherine Kuhlmannak a sírjára, neves szolgáló, és akkor átmegy a Kenet. Hát, és akkor ide jön magyarba a kegyelem konferenciát tartani. Engem nem mondom, engem, ne, amit te csinálsz, Andis, ezen én nevetek. De engem nem zavar, de mert régen ezt komolyan vettem, meg én magam is vigyáztam, jaj, ilyen emberekkel ne beszéljél, meg ott olyan, meg izé. Ennél többet olvas, minél tájékozottabb az ember, látja, hogy, és minél többet olvassuk például ezeket a, ebből nekem, főleg itt a patriarkák életében, tényleg azt látszik, hogy annyira emberi, és az egyház is, újjászületett keresztények vagyunk, de annyi emberiek vagyunk. Ez van, tehát tényleg, mint a magyar narancs, sárga, savanyú, hát ez a miénk. Ebből hozzon ki az Úr valami jót. Érted? Tehát, és valaki elmondja, hát én is ismertem, hát hogy hívták, mindegy, nem akarom nevesíteni. Volt lent itt Cegléden is, a srác teljesen elhitte magától egy gyógyító proféta. Hát egy hangya nem gyógyult meg egész szolgálata alatt. De annyira kedves ember, hát mindegy. Tehát, és többeket is ismerek, akik elkötelezetten el vannak tőle, hogy ő kapott egy ilyen ajándékot, és akkor oké, mondom, nézd, minden hiányzik egy fogam, imádkozunk. És semmi. Nem baj ez, dicsőség az Úrnak, de tehát ő ebbe él. Valahogy a Józsefet is így tudom elképzelni. Gyerekek, hát én ezt az álmot kaptam, elmondtam, kész. Na, majd én visszatérünk még az álomra, de ezt most mindenkinek a véleményére kíváncsi vagyok. De van, aki fél tőle, meg van, aki így megbotránkozik. Hát most volt a Hillsong botrányai.
Igen, ezt tetszik a legjobban.
Mi?
Ez tetszett nekem a legjobban.
Micsoda?
Hogy én mindenkit meghallgatok, és hogy nem botránkozik meg az ember, ne botránkozzunk meg a másik, nem muszáj elhinni, elég meghallgatni, és ne botránkozzunk, és ne botránkoztassunk meg másokat sem. Nekem csak ennyi a
gondolat. Persze.
Aztán, hogy ki mind botránkozik meg, az meg egy megint másik dolog, mert attól függetlenül én nagyon naív vagyok. Mondhatok olyat, amin más megbotránkozik, és nagyon messze áll tőlem az, hogy akár megbántani akarjak valakit, vagy megbotránkoztatni. Azért kértem sokszor bocsánatot, hogy nem akarok senkit megbotránkoztatni. És tehát ez is annyira emberi tényleg. De ez nekem nagyon tetszik, hogy meghallgatom, kész, és elteszem az én fiókomba oda, ahova én gondolom.
Hát ti nagyon türelmesek vagytok, azért én lehet, hogy pár nap után én is eljutok erre az álláspontra, miután hallok egy óriási nagy blödséget, de azért nekem kell egy pár óra, amíg földolgozom, hogy most újra aranypor bulik az égből, mert nem tudom, mi történt, és most akkor... De én teljesen egyetértek Tamással, én azt tartom a Krisztusinak, ahogy ő mondja, és én nagynak tartom az Isten állatkertjét, nagyon sokféle remény van benne. Nagyon sokféle remény van benne, és ha csak a kulturális eltérésekre gondolok, hogy Afrikában, Indonéziában, Ázsiában, kit hogy ragad meg a saját kultúrkörében az Úr, már az is lehet meghökkentő. Tehát nincs okunk arra, hogy türelmetlenek legyünk. Csak kíváncsi voltam, hogy ti ezt hogy gondoljátok, mert azért én néha kihívásokkal küzdök, úgy érzem.
Hát szerintem a kor is számít, vagy legalábbis a maga életéből kiindulva azért ifjabb keresztényként másabbul állunk ahhoz, hogy hallunk valamit, akkor hamarabb képesek vagyunk elhinni, és akkor nem is gondolkodunk, hogy vajon ez tényleg így van-e, vagy ez csak én így működtem. Később már persze, akkor összeveted az igével magadba, meg hogy valóban így lehet-e ez a dolog, de türelmesebb vagy sokkal. Van egy középidőszak, amikor úgy lázadozik az ember minden ellen, hogy biztos, hogy ez nem így volt. Ez, ahogy elmondom-e, amit az Isten mondott, ebbe is érni kell. Tehát eleinte nyilván a nagy öröm, meg tényleg ez a gyermeki naivság, hogy Úristen, hozzám szólt az Isten, ez egy akkora élmény, hogy mindenkinek el kellett mondani, és ezt meg kellett tanulni az évek folyamán, hogy ez nem így működik. Tehát nem mindenki veszi szívesen ezt a dolgot, és lehet, hogy úgy jársz, mint a József, hogy majd utána utálni fognak. Mert mi az, hogy te hozzád itt egy kis tapony fölök, vagy és te hozzá szól az Isten, én meg itt vagyok már 20 éves keresztény, vagy mit tudom én, és én hozzám meg nem. Erről persze én nem tudok, mint tapony fölök, de én örömömben elmondom mindenki, és akkor hát nem olyan arcot vágnak, mint amit én vártam, mondjuk. És meg kell érni erre is, hogy kinek mit közölsz, ahogy te is mondod, az is, hogy neked is van egy kör, amiben bizonyos dolgokat elmondasz, van, amiket meg nem. De nyilván ez is egy érettséget ad. És tényleg rossz látni egyébként, lehet, hogy a József is így volt vele, hogy örült neki, mint egy nagy kisgyerek, hogy jaj, de jó, ilyen álmot láttam. Emezek meg felnőtt emberként így reagálták le, hogy hát te akarsz majd autónkból alkotni, hát hol élsz te? Tehát vannak, akik így reagálnak, hogy te utána olyan megsemmisítve érzed magadat, hogy azt se tudod, hogy merre vagy arccal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is ilyen, felnőni kell ehhez a feladathoz is.
Az megértették azonnal az álmot, tehát ők pontosan megértették az álmot, csak ezt nem párosították istenfélelemmel, meg semmivel, hanem egy emberi egóból reagálták le az egészet, hogy egy nagy túrót lesz ez meg. Még hogy én meghajoljak egy ilyen cifraruhás kis Neumann előtt. Tehát az, hogy a keresztény egyházban, most kicsit más oldalról mondom, hogy az ember el tud-e fogadni egy olyan szolgálatot, ajándékot, amivel mondjuk alapból nem biztos, hogy szimpatikus neki, szerintem ezt tanulni kell, és bölcsnek kell lenni, és késedelmesnek kell lenni a szólásra, mert az, hogy nekem valami furcsa, vagy szokatlan, az még nem jelenti azt, hogy rossz.
Ugye alapvetően az Isten kép mellett, tehát én nagyon sok kérdést feltesz ez az álom, és illetve ennek a reakciója. Tehát ugye jó, nem egy hozzád egy gyerek, és azt mondja, hogy álmodtam valamit. Benne van az, hogy álom. Tehát nem azt mondta, hogy az Isten azt mondta, hogy ez lesz, hanem hogy álmodtam valamit. Érted? Tehát elmondott, ezt elmondtad, hát egészségedre. Tehát egészségesen visszanyúlok egy emberhez, álmodj még valamit, le fog borulni előtted, jó, még álmodozzál egy picit, légy szíves, menjél haza, érezd jó magad ebbe az álmat. Tehát ilyenbe át tudsz álmodozni. Ennek az álomnak is van egyébként egy lelki üzenete is, hogy ezt a gyereket most folyamatosan, mit tudom, hány hónapja, éve folyamatosan alázzák. Hát miről álmodozik, hogy egyszer visszaadom a testvéreimnek? Nem? Teljesen jogos gyermeki reakció, hogy egyszer le fog borulni előttem, még az apám is, mert én akkora leszek. Melyik gyereknek nincs az benne az álmába, hogy ő lesz a legügyesebb focista, a legnagyobb királylánya, mindenki fel fog nézni rá, még az apja is. Jó értelemben, hogy büszke lesz rá, hogy mindenki felnéz rá, nem? Tehát egy gyerekek...
Sose akartam nagy királylány lenni, csak szeretném mondani...
Dolgozz még az álmaidon, de még lehet.
Durvában mondok, focista sem akartam lenni.
Hát jó, de ezt meg megbocsátjuk, de ezen még tudunk érte imádkozni többen. Nagy kenetű labdarúgók. De érted, mindenkinek van egy álma. Hát miért ne lenne? És az álom egyszer tényleg valóságként megjelenik. És elmondom, apu, hogy ezt álmodta. Ha rosszat álmodok, azt is elmondod. Bocsánat, Csaba, mondjad.
Ez nagyon érdekes, hogy vajon József tényleg uralkodni akart a testvéreink, meg a szüleink? Nem hiszem.
Nem erről szól az álom, Csabi. Hát arról, hogy leborulnak előtte. De ezt úgy is lehet érteni, hogy felnéznek rád, hogy te mekkora király vagy. Milyen ügyes vagy? Hát érted, nem volt az ő uralkodása benne.
Én csak bevezetni akartam
a
gondolatot, hogy a keresztény életemben találkoztam ilyen esettel, hogy szó volt, hogy megmondani-e vagy nem megmondani, hogyha észreveszel valami dolgot. És még a igen, a gyülekezeti nagyon furcsa események előtt volt egy olyan történet, hogy egy házi csoport szinten voltunk, még azelőtt sok évvel, és elkezdődött egy nagyon furcsa és gonosz manipulálás a házi csoport vezető részéről az egész házi csoportra, és nagyon zavart, és nem tudtam hova tegyem, és egyszer csak megmérgelődtem, és úgy magamban, anélkül kimondtam volna hangosan Jézus nevében, ellene mentem ennek a manipuláló szellemnek, és egyből leállt az egész dolog. És utána pedig meg is mondtam az illetőnek, hogy, rossz dolgokat csinál, és az volt az érdekes, hogy az egész csoport engem kivetett, és nagyon ellenségesen viszonyultak hozzám, hogy hogy volt nekem merszem a, csoport, meg a közösség vezetője ellen ilyesmit gondolni, de hát megtapasztaltam, hogy ha ellenálltam, akkor leállt a dolog, és nem működött egy ideig a manipulálás. És az egész közösség kivetett, de a vezető, akinek megmondtam, hogy rossz dolgokat csinál, az visszavonult és megtért, és utána pedig egy nagyon jó fordulat lett, és abból a közösségből nagyon jó gyümölcsök termettek, és a gyerekek pedig nagyon jó gyümölcsei lettek az egész közösségnek, és nagyon jó eredménye lett a, dolognak, mert a vezető elfogadta, akkor ő nem úgy érte meg, hogy ez egy manipulálás, hanem azt gondolta, hogy így vezeti Isten, de utána meglátta, hogy ez így nem jó, az a stílus, meg úgy, ahogy csinálja. Utána pedig több évvel pedig történt egy másik esemény, amikor már magasabb szinten mentek a dolgok, és ott már éreztem, hogy nem is lehet megtalmazták, és hogy, milyen szellemi manipulások, és egyáltalán nem vártam volna, hogy meghallgatja, de meghallgatta, és igazat adott, azt mondta, hogy igen, így történtek a dolgok. És hogy az ő életében is változások történtek. Tehát azt, hogy megmondani, hogy, kiknek, meg miknek, meg mit mondanunk meg, és hogy, megálljanak a rossz dolgok, mert itt nem tudom, hogy József testvéreinél tényleg leálltak-e azok a rossz dolgok, amelyeket József hordott. Tehát volt-e valami eredménye annak, hogy hordta a rossz híreket? Utána lett valami eredmény, hát nem úgy néz ki, hogy lett volna, semmi eredmény nem lett belőle, de hogy mostan feltevődött ez a kérdés, hogy mi is hogyan viszonyulunk ilyen esetben, hogy a testvérek között, hogy, megmondani tudod, mész annak, aki, akivel a baj van, a gond van, és neki megmondod. Erre nagyon nagy bölcsesség és úttól való kegyelem is minden kell, mert van, aki tényleg meghallgatja, van, aki pedig egy akkora nagy cirkuszt csinál, hogy utána az egész családot belekeveredik a bajba, és utána mindenki ellened fordul, és mindenki kiközösít meg minden. Tehát nagyon, nagyon, tehát az, hogy, így valakik manipulálni akarják az embereket, meg minden, és hogy hát uralkodni a többiek felett, ami nem Krisztus azt mondta, hogy hát, hogyha nagyok akarunk lenni, akkor szolgálj legyünk a másoknak. Ez sajnos a keresztények között is van, és a keresztények között is van ilyesmi, hogy, nagyon akarnak uralkodni, és nagyon akarják, hogy a testvéreik meghajoljanak előtte, és nem így tértünk meg, nem ez a kereszténységnek a lényege.
Így van.
Mi van akkor?
Hát ez egy ultra nehéz probléma.
Persze.
Igen.
Egyébként én is így vagyok az embernek, vannak álmai, látásai, kijelentései. Én azokat mindig, hát egy ilyen 3-4 hónappal után mondom el. Amikor már leülepedett, amikor már letisztult, amikor már nincs meg az a, tudod, ez a lelkesedésnek ez a fajta bája. Amikor így elmész a falig. Hanem, ha megmarad utána is gondolatba, kijelentésbe, élőbe, akkor azt mondom, hogy az Úrtól van. De hát ez embere válogatja, mert valaki talál egy izét, tudod, és már telekürtöli az egyházat, hogy megtalált egy igét. És akkor örvendezünk. Nem? Hát hány ilyen van? Valaki meg van, vannak olyan testvérek, vagy testvérnők, hogy harapófogóban kell kimondani azt, ami fél éve benne van. Úgy kell megfenyegetni. Még Cegléden is ismerek ilyen testvérnőket.
Nem mondod, hogy
van. Ugye, hát igen, embere, jellembeli függőség, vagy nem is tudom mi, szégyellőség, hogy van bennem, nem mondom el, senkit nem érdekel, tudod, hát az egyházban ilyen rétegű emberek is vannak. Úgy kell noszogatni, és a végén elmond két mondatot is többet ér, mint az egész alkalom. Mert azért a két mondatért megyünk mindig. Azért minden Isten tisztelet arról szól, hogy végül is, hogy Isten szól hozzánk. Nem? Tehát...
Én szerintem ebben is a bibliai mintának az a része lenne a mérvadó, hogy az egyházban legyenek egészséges kapcsolatok, hogy az emberek ne versengésből, ne vetekedésből, meg ne ilyen kivagyiságból járjanak, vagy éljenek a közösségben, hanem mindenkinek legyen olyan barátja, testvére, ismerőse, akitől el tudja fogadni azt, hogy őt szeretetben segíti abban, hogy valamit máshogy csináljon. Mert ugye itt egy ilyen őrült hangulat vette körül azt a régi közösséget, ahova én jártam, hogy jaj, meginteni valakit, az valami megalázó dolog, ha téged valaki megint. Hát az igaz, mondja, ha az igaz fed meg engem, jól van az. Olyan, mintha megkenné a fejemet olajjal. Olyan, mintha ha fölemelne, mintha kimentene a veremből. Tehát szerintem az egyházban nem kell az, hogy mondjam, semmitől nem rémülnék meg jobban, mint hogyha alkalom után, ahol szolgálok, oda jön 11 ember, és mindenki elmondja, hogy mi volt rossz. Mert erre nincs szükség. Egy, kettő, három olyan ember, aki négy szem közt bármikor nem kell féljen tőlem attól, hogy elmondja, hogy ő nem ért egyet velem, az alap. Tehát az alap. De én voltam olyan alkalmon, amikor valaki nagyon finoman mondott valamit, amivel nem értett egyet egy nagy vezető, és abból akkora botrány lett, hogy ott minden volt, amit el tudtok képzelni, amire a Csabi finoman utalt, hogy valaki manipulál, hát az itt nagy szívlapáttal volt rárakva a tárgyasztatás, meg a vizé valakire, aki fölmert tenni egy kérdést, hogy volt egy vidéki konferencia, ahol valaki megmerte kérdezni, hogy körülbelül mennyit keres egy pásztor, mennyit keres egy vezető. Hát azt a egy órás anyázás, ami utána ebből lett, azt nem tudjátok elképzelni. Ott volt kommunistázás, volt irigység, minden volt, és a végén szegény ember fölállt, tudom ki volt a mai napig, fölállt és megmondta, hogy mert névtelenek voltak a kérdések, fölállt, megmondta, hogy ő tette fel a kérdést, bocsánatot kér érte, stb. Én szerintem ez nincs a helyén, ez nem így van. Az egyházban meg nyugodtan meg kell tudni kérdezni, meg beszélnek fel, azt mondom, hogy ne haragudj, most ezen nekem el kell gondolkodnom, hogy van, mint van. De nem lehet zsigerből az, hogy elutasítjuk a másikat. És szerintem Isten így akarja bebiztosítani az egyházat a működő képességre, hogy legyen benne szelídség, legyen benne alázat, tudom, nem népszerű szó, de legyen benne alázat, hogy a másikat magunknál tartsuk különnek, higgyük el, hogy neki is tud szólni Isten, én nem vagyok egy ultra valaki, akihez csak velem beszél Isten, a többiekkel nem. Tehát ezek ilyen furcsa dolgok azért.
Nekem még itt az álommal kapcsolatban az volt, az a gondolatom van, hogy mondom, egyrészt az, hogy magukra vették, tehát benne volt az ízében, hogy álmodtam egy ilyet, ti leborultak ebbe az álomba, oké, jó. A másikban meg volt benne volt ez a tényleg, ez a, amit az elején volt, hogy volt egy olyan rossz indulat felé az ember felé, hogy bármit mondott volna az álomba, az is rossz lett volna. Tehát Ez a második. A harmadik, ami az álomból fakad, de engem nagyon érdekel, hogy egy ember, amikor elmond egy álmot, az azért mondja el, mert az érzéseivel valószínűleg párhuzamosak az álmai. Ugye ez a gyerek, csak most képzeljétek el, hogy mielőtt, csak azért megértsetek. Ez a gyerek kivel beszélgetett nagyon sokat? A Jákobbal. Jákob valószínűleg elmesélte az életét, hogy ő volt a kisebb. Mégis látod, én örököltem mindent. Nem baj, hogy te vagy a legkisebb, a 11. gyerek, bármi lehet belőled. Lehet benne, most nem azt mondom, hogy hamis küldetéstudatot épített fel, tényleg nem ezt mondom, ne nézzetek így rám, hanem azt mondom, hogy benne volt az, hogy hát figyelj, az, bármit álmodhatsz, létrejöhet. Amerikai álom. Álmodj nagyot, merj álmodni nagyot, coaching képzés volt a Jákob és József között. És mivel ugye ez a kis eltaposott gyerek, aki tényleg egész nap szivattak, otthon az apja meg ilyen halálba szerette, tehát valahol nem érezte a... Tudod, a kettő között nem volt, tehát a Benzsikével meg nem... Hát most mit csináljon egy 3 éves gyerekkel, nem tud mit csinálni. És erre jön egy álom, hát pont ez volt benne, hogy csak valahogy valami történjen, de jó lenne, hogyha mindenki rám nézne. Az álom egy ilyet mondott, csak ott ugye túralkodásnak fordítják, meg mindenféle dolognak, de gyakorlatilag egy ilyen, ki akarok szabadulni ebből a közegből, ez volt az álomnak a lényege számomra. Persze ennek van egy nagyobb terve, ugye Isten, mert mi már látjuk egy Mózes végéig, hogy Isten ilyen sok kis puzzle-t elkezdett rakosgatni, hogy a végén kijöjjön egy egyiptomi kirándulás. Kijöjjön a törökországi nyaralás. De hát ahhoz először le kell rakni az izéket, az alap dolgokat, nem? Hogy először van egy ez, meg van egy az, meg van egy amaz, aminek a vége lesz valami amamamaz. Tehát itt a szereplők egy saktáblán most fel vannak rakva, a történetmesélésnek ennek az elején még senki nem tudja, mi lesz belőle, csak kap egy srác egy álmot, amit olyan embereknek mond el, akik mondom, hát direkt félreértik. Hát most tényleg nekünk elmondanak egy ilyet álmot. Timike bejön, hogy ő azt álmodta, hogy Csaba imádkozik érte, hogy távozzon belőle, mi meg, mit tudom, jó, megszeretgetjük. Ki mindenki úgy reagál, most direkt provokálok.
Szerintetek tudta ő, hogy miről szól az álom? Mert nekem bizony, nekem is vannak, meg néha voltak álmaim, de nem tudom sokszor, miről szól, mi lehet, mit jelenthet, és néha azért mondom el valakinek, hogy megbeszéljük, vagy mondanám el. De nem mindig tudom az értelmét, a jelentését, hogy miről is szólhat. Aztán lassan összeköti az ember a dolgaival, és a jövő mutatja meg igazából, hogy miről szólt az álom. Hogy az az álom arról szólt-e, vagy nem, ami a történésről, amire neki szüksége volt. Ez nem lehet?
De szerintem túl misztifikálod, de mondjad, Bonsandor is mondjad.
Én szerintem az sokat elárul, hogy Jákob hogyan viszonyult ehhez, hogy visszafogja a fiát, de közben elraktározza az elméjébe ezt a történetet, hogy a jövő hogyan alakul, és hogy abban szerintem idővel ezt föl fogja ismerni. Én szerintem egy álmot nem szabad komolyabban kezelni, mint egy álom. Én például rettenetes rossz álmodó vagyok, és minden reggel megkönnyebbülök, ha fölébredek, hogy ez nem kell többet vizsgára készülnöm, rendszeresen egyetemi vizsgáimra kell készülnöm, a gimnáziumi dolgozatokat kell írnom, és amikor fölébredek, mindig eltart pár percig, mire rájövök, hogy megvan a diplomám, már dolgozom, boldog vagyok. Én szerintem ők se tudták, hogy ez az álom igaz vagy nem igaz. Jákob sem tudta, de József sem tudta, hogy igaz vagy nem igaz. És azzal, hogy elmondta, én szerintem létrehozta azt a lehetőséget, hogy az idő megpróbálja. Hogy amikor később, évtizedekkel később ilyen helyzetbe került, bár ha megnézitek, és ez egy külön érdekes rész, hogy szó szerint egyik álom sem teljesedett be. Tehát ugye a zsidó rabbik külön fölhívják a figyelmet, hogy soha nem volt olyan, hogy Jákob meg az édesanyja meghajolt volna ő előtte. És mégis, ha irodalmi képként nézzük, beteljesedett mindegyik álom. És akkor erre ez alapján tanítják a zsidó rabbik, hogy az álmoknak nem minden részlete tökéletesen fedi a fizikai valóságot, de ezt csak zárójelben mondom, egy érdekességként.
Jó, de hát ez már ilyen szerecsen mondott mosdatás, mert ugye a főasszony Lea volt, tehát hogyha Lea leborul, akkor a Jákob és a akkor megvan a matek, mert ugye Ráhel már meghalt. Tehát a főasszony Lea volt, tehát ők, ha ők ketten leborulnak, akkor ugye megvan, de én is így abszolút igazad van, tehát én az álmokkal egyáltalán nem foglalkoznék, mert de annyi a Jákob melletti védelem, hogy Jákobhoz is álomba szólt az Isten, többször is. Tehát benne van, hogy Isten álomba szól. Én úgy gondolom, hogy az új szövetségben a Szent Szellemnek nem kell szólnia álomba. De hát álomba megintettek, és akkor utána Józsefet is így. De a Szent Szellem korszakában a Szent Szellem ő tud kommunikálni. Tehát magas, tehát értitek, tehát én szerintem nem kell, hogy álomba szóljon, bár valakinek. Mondjad, Brigi!
Hát most, ha én fölírtam a Jóel 2.28.
De ez nem a Szent Szellem korszaka.
Szellememet minden testre. És az ifjaitok látásokat látnak, a véneitek meg álmokat álmodnak. Tehát ez az Istennek a szellemének a munkája. És benned is, majd amikor megbénülsz, akkor majd álmokat fogsz álmodni. Most még ifjú vagy, most még látásokat látsz. Álmokat álmodítják. És el szoktam
mondani. Ő is fiatal.
Igen. De azonban már kicsit ott jár már a korba, ahol az álmok kezdődnek. Tehát én azt gondolom, hogy ez az Istennek a munkája is. És vannak olyan helyzetek, amikor nem biztos, hogy így a mindennapjaidban, például egy zizegősebb embernél, amikor alszik, akkor nyugodt. Akkor az Isten nem kell szaladgáljon utána, ez most csak idézőjelben, hanem ott akkor ő nyugton van, és az álmába tud szólni. Mert onnan nem mész sehova. Tehát
van jó, lehetőség. Jó, igazad van.
Reggel van így beszélni hozzá, mert te nem mész sehova.
Ne, igazad van. Tehát igen, mert megválogatja az Isten is, hogy valakihez tud szólni ébren, és van, akihez nem tud szólni, csak álmába.
Mert pörög
egyfolytában, és akkor csak álmab. De hozzám szól az Isten ébren.
De miért veszed ezt személyeskedésnek? Én csak mondtam.
Hát a pörög állandóan, azt magamra vettem. Bocs.
Nem tudom szabadon vágni azt, hogy mert állandóan beszélsz.
Igen.
Mondd csak, Tini.
Tehát én nem szoktam álmokat álmodni, de azt viszont el tudom mondani, hogy a Csabi az sokszor álmodott már az életünkkel kapcsolatosan álmokat, amit utána be is teljesedtek, mert ilyen pecsétek voltak bizonyos dolgokra, hogy merre tovább, vagy kapcsolatra, hogy egy áldásod arra kell lenni, meg ilyenek. Tehát és én szoktam is kérni az Istent, hogy adjon már álmot, hogyha még akkor most legyen egy ilyen típusú vezetés, mert ő nevált működik. Tehát szerintem Isten tudja, hogy kit hogyan tud elérni. Van, aki ébren meghallja, és akkor az teljesen jó. De van, aki meg tényleg az álmában tud hozzá jobban szólni, és nincsen ezzel baj, hogy fiatal, vagy idősebb, vagy akármilyen. Isten tényleg ismer bennünket, és megtalálja azt a módot, ahogyan érhet.
Igen.
De én itt azt nem tudom, hogy ezt József felismerte, hogy az állam ez Istentől volt, vagy egyszerűen csak egy államként kezelte, és elmondta a többieknek. Ezt nem tudom, ő felismerte, hogy ez az Istentől kapott állam volt.
Még egy dologra hadd hívjam fel a figyelmeteket, mert most már lassan 9 óra van, hogy milyen érdekes, hogy József az álmaiban az életének a dicsőséges részét álmodta meg, a nehézségekből semmit nem látott. Tehát, hogy azt látta, hogy majd. Most én most félreteszem azt, hogy igaz-e vagy nem az álom, csak ő azt látta, hogy majd milyen nagy ember lesz, stb. Azt nem álmodta meg, hogy kútba vetik, rabszolga lesz, börtönbe lesz, a halálnak az árnyékába lesz, hogy ez milyen érdekes, tanulságos dolog, hogy sokszor látjuk a célt, az igében megvan a végcél, de azért azt nem szabad elfelejteni, hogy oda az utat is végig kell járni, úgyhogy nem szabad idealizálni nagyon azt a végcélt olyan értelemben, hogy ára van mindennek. Ugye Pál apostol azt mondja, hogy megteszem azt, ami híja van a Krisztus szenvedésének. Ezt nem nagyon szokták ezt az igét mondani, de ezt elmondta, hogy a szolgálatában az a sok tortúra, meg minden, azzal ő egy olyan részt tesz hozzá a keresztény életéhez, ami része az egésznek. És itt József is ugye látta a fényes jövőt az álomban, és nem beszél egy szót se arról, hogy jut el oda. De ezt is csak érdekes, mondom.
Viszont szerintem ez, hogy ő ezt már ott megkapta, ezt az álmot, ez lehet, hogy segített neki, sőt, biztos, hogy segített neki kibírni a kutat, a rabszolgaságot, a börtönt, nem tudta, hogy van egy olyan perspektíva, amit az Isten megígér, és az be fog teljesedni.
Hát tudjátok, az a dolog, hogy szól az Isten hozzám, hogy ad egy álmot, és hogy minden. Ez úgy azt érzed, hogy Isten téged szeret. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon csodálatos dolog. És visszatérve arra, amit a múltkor mondott Tamás, hogy hát az új szövetségben nem szól az Úr hozzá, hanem hitáltal szól, meg minden. Hát ez nagyon érdekes, hogy ez a hit hogyan testesül meg egyes embereknek az életében, de az, hogyha hallasz egy hangot, és hát az apostolok is hallottak, meg János is, amikor kapta a kijelentéseket, meg mindent, meg ahogy meg van ígérve, hogy ugye álmokat álmodnak, ahogy a Szent Szél kiárad, ez egy csodálatos dolog, hogyha tudsz álmokat álmodni. Ez egy nagyon jó dolog.
Én, gyerekek, én nem vagyok ez ellen, ne feszítsetek meg az álmoknak a keresztjén, én csak azt szeretném ezzel mondani, hogy nem, tehát az új szövetségben ne várjuk az álmok országát. Hát mert az új szövetségben maga az Isten kijelenti magát. Az Isten kijelenti magát az egyházban. Ha még megszólít álomban, áldjon meg az Úr titeket, mindenki álmodjon szépeket, jó éjszakát nektek, de higgyétek el, hogy szerintem tehát sokkal több van ebben. Jó, persze, én is várok akkor mostantól kezdve egy álmot, de én úgy gondolom, hogy ott van benne az ige, ott van a józanság szelleme, ott van a testvéri közösség, ott van az egyház, ott van az ima, a dicséretnek a szolgálat, tehát ebben mind-mind benne van az Isten, amiben ő tud szólni, meg tud szólítani, meg téged tud buzdítani. Várunk egy ilyen izét is, várjatok, tök jó.
Hát én
egyébként nem is gondoltam, hogy ezt a József, bocsánat, mondjad?
Rész szerint van bennük az ismeret mostan, de amikor valami nagyon különleges akar az Úr szólni, Péternek is kellett látomást adjon, hogy leszáll a lepedős mindenféle csúszómászó, de másképp nem tudta elmondani, hogy fog történni. És ezzel segített az Úr Péternek.
Kellenek ezek, hát hogy ne kellene? Én az a baj, lehet, hogy túl sok bestsellert olvastam. Én másoknak az álmodozásaival eléggé szkeptikus vagyok. Most adtam kölcsön a lányomnak a Gehenna című könyvet, mert ő most kíváncsi erre, olvasd el, kislányom. De ez nem így van, de hát olvasd el, tessék. Tehát kell mindent, ha valaki ilyen romantikus lelkületű, tele van a szakirodalom ezeknek a űröknek a betöltésével. András, te legalább ilyen racionális vagy, védjél meg. Nem tudunk szájról olvasni.
Én úgy gondolom.
Mondd csak, Anna.
Én úgy gondolom, hogy olyan sok rétű, sok fajtájú emberek vagyunk. Tehát nem uniformizálódott embereket teremtett az Isten, hanem ahányan vagyunk, annyifélék. És az Isten mindenkihez úgy szól, ahogy az a személy megértse, hogy az tudja, hogy miről van szó. Van, akinek képet mutat, olyan is van. Van, akinek pedig szól igét, vagy igét mutat meg a Bibliából. Van, aki például egy istentiszteleten, a prédikációból hallja meg azt, hogy hopp, erre volt szükségem, erre van szükségem. És van, akinek álomban mutat meg valamit, amit először azt se tudja, mi az, aztán összekapcsolódnak a dolgok, és nem tudja előbb, hogy miről van szó, és szeretné valakivel megbeszélni, de hogyha ha valaki úgy áll hozzá, hogy ez hülyeség, meg nem, most ne vedd magadra.
Ja, hogy ez nekem szól. Nem állok így
nem
hozzá.
Nem kritikaként mondom, hanem csak úgy mondom, hogy az annak a valakinek iszonyatos érzés, hogy lehet egyszer, nagyon-nagyon megbántja, és pedig csak tudni szeretné, csak kíváncsi esetleg tudni szeretné, hogy ez most hogy is volt meg, honnan is van meg. Mert előfordulhat csak mindössze 2-3 kép, amit kap álomba, és nem tudja, mert nem arról álmodozik az ember, nem tudom, ha akar szándékosan álmodozni arról, hogy fú, én most milliómos akarok lenni, Istenem, de jó lenne, adj nekem egy nagy repülőt, mert el akarok utazni a világ végére, meg nem arra fog válaszolni az Úr valószínűleg, meg nem ilyen képeket fog mutatni, hanem lehet, hogy józanító képeket ad majd neki.
Ne úgy tűnjek én ebbe, hogy én álomellenes vagyok.
Nem, távol legyen, nem is az volt a szándék.
De mondom, nekem ez a véleményem, hogy Isten, de ha valaki tényleg, hát Isten teljesen szuvenír, ha valakinek álomba szól, akkor szóljon álomba, hát ő a főnök.
Igen.
Gyerekek, hát nekem is egyszer odajött.
Vagy, dehogy nem tanás, álomellenes vagy határozott.
Álomellenes.
És ez nem tanás. Én karizmatikus kereszténynek gondolom magam, szerintem Isten szólhat bárhogy, ha akar, akkor a kis verében keresztül is szólhat.
Így van.
És én pont ezért kérdeztem fél órával ezelőtt, hogy mit gondoltok arról, hogy mondja el az ember, hogyha ő... Tehát, hogy elmondja mindenkit arról, mert én is kérdelétek el, ha megértek valamit egy számítógépes programon keresztül, és azt elmondom valakinek, hát teljesen jobban néznek tökéletesen ügyének. Abszolút.
Kedves.
És én... Ezzel
szert tapasztaltam.
Mondja csak, fejezd be.
De nem fontos, de jó.
A Istennek a bölcsesség olyan csodálatos és olyan mély, és a mi szellemünk, amiket teremtett és újjá született, az is olyan csodálatos, hogy sokszor szavakban nem lehet önteni. És szavakkal a világ összes könyvével nem lehetne leírni azt, amit egyetlen egy képpel az Úr meg tud mutatni. Tehát a képpel sokkal gazdagabb, sokkal csodálatosabb információkat meg szellemiséget lehet közvetíteni. Hát azért olyan gyönyörűek a festőknek a festményei, meg a szobrászoknak a szobrai alatt nem lehet a szavakkal leírni, mit látsz, és hogy van. És hogy amikor Isten a mennyországot szeretné bemutatni, azt nem lehet szavakkal körülírni, hanem a képekkel sokkal jobban ki lehet fejezni. Ez Istennek a bölcsességét mutatja azt, hogy van, amikor álmakat is ad, mert azzal többet tud mondani, mint szavakkal.
De amire Tamás utaltál, hogy én ilyen racionális vagyok, nekem ez egy nagyon komoly korlát. Tehát nekem sokkal jobban tetszik a te csapongó vizuális megközelítésed, hogy te egy bibliai történetet egy filmforgatókönyvként látsz gyakorlatilag. Én meg azt mondom erre, hogy hogy a fenébe látod ezt benne. És én ezt nem negatív módon mondom, hanem őszinte csodálattal. Én elolvasok egy verset, és akkor olvasom benne azt az 5 szót, ami oda van írva. És nekem órákat kell azon dolgoznom, hogy a kontextusát, az összes kapcsolódó igét föltúrjam, stb. Te meg elmondod egy mondatban azt, ami ami neked abból megy hollywoodi forgatókönyv, és látod a műkörmös feleségeket és a helikopteranyukákat. Nekem ez nem megy. És szerintem ez pont az, amit a Csaba mondta, hogy egész más a lelkünk.
Persze.
Más az elménk, más a családi hátterünk, más a működésünk, és Isten ebből rakja ezt az egyházat. Valanna álmodik. Én képtelen vagyok. Rettenetes álmaim vannak. Nem az, hogy horrort álmodok, hanem olyan zaklatottan ébredek, hogy nagyon hálás vagyok, hogy fölébredek, és bevicelizom a munkahelyemre, és kipihenem magam közben. Tehát nagyon, nagyon más Istennek a nyelve. Én nagyon élvezem az igét. Hogy összeolvasom az egy összefüggő igéket, hogy mit mond Jézusnak az életét élvezem. Élvezem azt a példamutatást, ami van benne, Pál apostolnak a tanításai. Nekem ez sokkal megmozgatóbb, intenzívebb, jobban megragad, mint mondjuk egy fantasztikus föltámadás bizonysága. Nekem az nagyon távoli. De ezért mondtam, hogy nagyon sokfélék vagyunk, és Isten ebből rakja össze az egyházat.
Én nem azt mondom, hogy ez nem része. Csak én most akkor így fejezem ki magamat, azért valamit álmod, akkor úgy mondom, hogy azért mégiscsak az isteni kinyilatkoztatások, vagy az igével való kontextusba kell megvizsgálni, hogy ez az álom egyébként valós, egy lelki trauma, vagy bármi, vagy pedig csak úgy egy álom, ami a képzelet szülöttje, ahogy benne van a nevébe. Nem? Tehát álmodunk a hét törpéről, nem keressünk benne jelentést a hét törpébe, mert előtte a hófehérkén aludtunk el a tévénél. Érted? Tehát, és akkor...
Na, azért nem mindegy, hogy most csak így lefekszel, alszol és álmodsz, vagy az Isten ad neked egy álmot. Tehát azért ez nem mindez.
Hát akkor ez most legyen...
Egyiptom fáraó is kapott álmot. Fogalma nem volt, miért szóval. Ugyanazt álmodta többször. Vagy kapott álmot a Nabukodonozor, vagy aki utána jött, nem is tudom már. Kicsoda? Az is kapott álmot. Tehát ez azért... Más azért az, hogy
szerintem ne keverjük ezt.
Arról álmodsz, hogy az Isten alvás közben álmodba is ott eleget. Tehát szól hozzád. És ott képekbe szól hozzád.
Oké, okay, de most érted...
És most kívánom neked, hogy szóljon hozzád az Isten álmodba. Hogy megtapasztalja.
Nem, hogy legyen. Hogy újjonba ébredjél.
Jó, oké.
Okay. Jól mondta Anna, mert Anna azt mondta, hogy ő szeretné valakivel megbeszélni az álmát, és szerintem ennek így kell működni.
De mondd is el, de legyen benne az is, hogy szerintem ez egy álom volt, persze.
És úgy van, ahogy Tamás mondja, hogy egyetlen mértnénk van Istennek az igéje. Tehát, hogyha az az álom az olyan, hogy az igével szemben megy, akkor az nem az Úrtól való álom. Ha az álom olyan, hogy nem elbírálható az igé alapján, akkor azt kell csinálnunk, mint Jákob, berakni a szívünkbe, és várni. Tehát szerintem ez egy teljesen helyén való dolog, és szerintem tehát nem az egyikünk se akarja az álmot, se úgy fekszem le este, hogy így feszülök, hogy a reggelre valami szuper álmot szeretnék az Úrtól álmodni, de hát ha valami olyan álmodik az ember, ami másnap reggel, mikor fölébred, a szívét úgy megmozgatja, fölemeli, járatja az agyát rajta, akkor azt, van, aki azt mondja, hogy érdemes lejegyzetelni, leírni. Mert én is egy csomó mindent el is felejtek. Józsefről is írták, hogy azért mondta az álmát, mert félt, hogy elfelejti. Olvastam ilyen kommentárt, hogy azért mondja. Nagyon sok ember az álmát elfelejti, hogy talán ezt föl is mérték, meg vizsgálták, hogy mit lenni, negyed órával később, a fölkelés után az emberek 80%-a elfelejti az álmait.
Egyszer, na ezt az egyet elmondom, jó? Hogyha meghallgatjátok. Egyszer úgy feküdtem le, hogy imádkoztam. Arról volt szó, hogy ugye utolsó idők majd lesznek, meg nem tudom én, és nyilván azt nem tudjuk, hogy mikor, de meg volt ugye szó, az igében van róla szó, hogy az aratás ideje van, minden, és akkor úgy imádkoztam, hogy én úgy szeretnék, Uram, részt venni abba az aratásba. És így imádkoztam, és így elaludtam. De nem ábrándozgattam rajta a dolgon, érted? Tehát, hogy most hogy legyen, meg mint legyen. És álmodtam. És iszonyatos sírás fogott el, és azt mondtam, hogy Uram, ne adj nekem olyan álmot, amit nem fognak nekem elhinni. És reggelre elfelejtettem. Akkor az
na, is. Na tessék, neked nem jó egyik felese.
Akkor azért sírtam. Utána már vannak dolgok, amiket megértek, és tudom, hogy miért látom, de igen, ez ilyen volt. De az, ami most volt, az meg tudom, hogy ez meg jó. Úgyhogy...
De azt tudjátok, hogy nekünk...
De nem ábrándozunk erről az ember, nem ábrándozik. De kértem valamit, megadta. De annyira fájt a szívem, és tudtam, hogy nem fognak. Általában nekem nem nagyon szoktak hinni az emberek. És akkor ezt nem fogják nekem elhinni. Azt mondták annak idején mindig, hogy ezt csak neked adta az Úr, nem mondd el senkinek. De a Bibliában meg az van, hogy Jézus azt mondja, hogy tegyetek bizonyságot róla, mondjátok el, hogy mit cselekedett az Úr, vagy mit mondott neked, vagy mit csinált az életedben. Hát akkor, ha elmondjam, vagy nem mondjam. Aztán, hát igen, túlságosan naív voltam.
Mint József.
Igen.
Csaba, valamit mondani akartál?
Igen, most már nem az államnak erről a részéről, amikor Isten egy kijelentést ad egy álmon keresztül, hanem amikor, ahogy mondtad azelőtt, hogy vannak olyan álmaid, hogy álmodsz, hogy megint vizsgázol, és hogy jaj, stressz, meg minden helyzet. Egyszer hallottam egy olyasmit, hogy nekünk még az álmunk felett is van hatalmunk. És hogyha be vagyunk telve Szentlélekkel, akkor, hogyha az álomban akar valami stressz helyzetben valami minket megzavarni vagy megijeszteni, a felett is tudunk parancsolni. És egyszer ezt én gyakorlatban is tettem, hogy volt olyan álom, hogy valaki megijesztett az álmomba, és akkor ellene mentem, és a Jézus nevében nem hagyjál békén, én az Úr gyermeke vagyok, és minden álomba tettem álmomba. És békén hagyott, és többet tanál mondani.
Hát a nóta is úgy van. Álmodj királylány. Én nem mondok se jót, se rosszat. Meglettem vádolva álomellenes megnyilvánulásokkal. Ezen nem sértődök meg, de hát akkor úgy is viselkedek. Persze, álomellenesem. És az álomellenes tevékenységemet nem szeretném folytatni. Majd szépeket fogok
álomni. Még egy mondatot. Hogy mondjak már itt ezzel az álommal kapcsolatban. Ugye ő látta azt, hogy amit mondtatok, hogy a dicsőséges részt látta csak. És hogy ez a látása, ez végig kísért, ez is egy messiás, nekem, vagy én ezt így gondolom, ez is egy messiási dolog, hogy ő a végcélt látta. És a végcél meg a start közötti nehéz időszakot ugye nem látta, de ő a végcél miatt ment végig azon a nehézségen. Tehát őt azt tartotta meg azon az úton.
De gyerekek, ez meg van írva valahol, vagy csak ez most egy feltételezés?
Micsoda?
Hát amiről beszélsz?
Hát most
nem, mert nem először mondjátok ezt.
Nem
hát miért lebeg? Hát majd jussunk már el a végére, hogy nevezte el a gyerekeit. Hát örült, hogy megszabadult a családjától. Ne hülyéskedj már, hogy bárkinek is ez volt az eszük. Az egy másik helyzet, majd olvasd el.
Akkor mi tartotta a börtönbe például az ő lelkét?
Hát nyilván az életben maradás. Gondolod, hogy az volt, az járt a fejébe, hogy hú, nekem van egy álmom, hogy leborul előttem a családom. De jó lenne, és akkor ez tart életbe egy sítem.
Hát honnan tudod, hogy nem?
Az ellenkezőjét se tudom. De én azt hittem, hogy ti hivatkoztok egy olyan igére, hogy a végén majd a József, mint amennyi az 1 Mózes 43-ban, azt mondja, hogy végig ezen gondolkodtam, hogy az én álmom valóra válik. Egyébként itt nem írja az igen, csak szólok, és ezen otthon gondolkozzatok el, már nem most akarom bedobni a követ, de bedobom. Várjál, szabadat ne felejtsd, Csabi! De nem azt mondta, hogy az Isten szólt, hanem hogy láttam egy álmot. Tehát más, amikor Jákob szól, Isten szól Jákobhoz, és akkor én veled vagyok, melletted állok, tudod, stb. Stb. Láttam egy álmot, volt egy álmom. Ugye? Tehát csak volt egy álmom. De itt csak annyi volt, hogy volt egy álmom. Amivel mindenki belekötött, de csak egy álmom volt. Ezt, tehát, na mindegy, bocs.
Azt akartam mondani, hogy ahogy később is majd be fog bizonyosodni, az egy dolog, hogy kapunk egy álmot, de kell hozzá kapni magyarázatot is. És a magyarázat nélkül persze, hogy nem értjük az álmokat, és félretesszük meg mindent, de hogyha ad az Úr bölcsességet, és kapsz magyarázatot hozzá, akkor már jönnek a szavak is hozzá, akkor már jönnek az igék is hozzá, beleírni szépen az igébe minden, és akkor már így teljes lesz, de így egy álom csak úgy magába, igaza van a Tamásnak, akkor azt úgy nem nagyon mit lehet mit kezdeni, de ha van magyarázat hozzá.
Teljesen jó, amit mondasz, Csabi, az igébe az van. Ha még valaki nyelveken is szól, akkor utána következő, amire imádkozik, hogy magyarázza meg, hogy mit gagyog.
Igen.
Tehát, hogy Anna, de tényleg, ha érdekelnek ezek a dolgok, ott van az Istennel, de érdekeljen, de jó dolog ez. Akkor szólj az Istennek, hogy oké, csak akkor magyarázd meg, legyen kontextusa. Ez nem, miért ez? Igen. Nagy kérdés.
Nem, én azért imádkozok, hogy tudjam magamba ezeket a dolgokat letudni, és ne kelljen senkinek magyarázkodni. Olyan hosszú idő óta vádoltak engem, meg vádolnak, és mindig magyarázkodnom kell, és nem akarok már magyarázkodni. Nem akarok már vitatkozni, nem akarok már, elfáradtam. Már 100 éves
de, vagyok. De egyébként senki nem vitatkozik veled. Egyrészt, a másik, hogy magaddal sem vitatkozz. Anna, ha van egy ilyen álmod, gyere oda, beszéljük meg. De tényleg, de kérd meg az Urat is, miért ne kérnéd meg, hogy erre az álomra mondjon egy magyarázatot. Figyelj, nekem egyszer odajött hozzám egy ember, ezt meg elmondom bizonyságul, házi csoport, imádkozunk, felállt egy ember, elkezdett profétálni, egy éven belül szó szerint beteljesedett minden, amit mondott. És nem csak jókat mondott. Érted? Tehát én hiszek ezekben, én hiszek a karizmatikus ajándékokban, és vallom, várom is, hogy megnyilvánuljon a gyülekezetben is. Én, nincsen ezzel.
Nekem is megvan már a fele annak, amit Isten ígért. Csak ott nem álom volt, hanem...
Jó, de ott tényleg konkrét dolgokat elmondott, és tényleg én egy éven belül, és kiderült, ennek az embernek tényleg van profétai ajándéka, olyan gyülibe is járt. Most már nem jár oda, de nagyon szeretem, kedves barátom, gyülekezeti vezető volt. Úgyhogy, ahogy én mondom, én tényleg ezekben teljesen nyitott vagyok. Csak helyezzük bele szerintem, amit most erről beszéltünk, a józanság keretén belül, és itt nem a racionalizmus, tehát nem az ateizmusnak a józanságába, hanem az igének a józanságába. Tehát a világosságra kell hozni a dolgokat. Nem a világosság? Tehát, ha kapsz egy álmot, akkor az a világosságba, ha megáll, akkor az az Úrtól van. Jól mondom? Anna, hát te erősíts meg.
Igen.
Vagy bárki. Igen. Érted, ha el tudod mondani jó szívvel, lelkiismerettel, elmondod bárkinek, és abban a gyümölcsök vannak, akkor miért ne lenne az jó dolog? Hát nem kell eltemetni. Andris?
Két dolgot szeretnék mondani. Én pontosan ezért kérdeztem egy órával ezelőtt azt, hogy ti mit gondoltok arról, hogy ami személyesen úgy éreztek, hogy az Úrtól kaptok, azt kivel osztjátok meg. Mert nem mindegy. Ez az emberben, egy istenfélő emberben ezek az élmények, tapasztalatok, találkozások rendkívül óvatosságot és finomságot és bizalmat és olyan, mint egy kincs.
Persze.
És akkor nem akarod, hogy a másik ember ezt sárba tapossa. Azért, mert mondjuk ő számára ez vagy nem fogja föl, vagy érthetetlen. Egyszer tanulja voltam egy házi csoportban, nagyon érdekes volt, egy fiatal testvér, aki egy nehéz okkult háttérből tért meg, mondott valamit egy szimbólumról, egy gyülekezeti szimbólumról. És a házi csoport vezető, aki most is egy nagyon évet vezető, csak nem akarom az adás miatt mondani a műsor, a műsorban, elmondta, nagyon nagy szeretettel, szent tanúja voltam, azt mondta, hogy én úgy gondolom, hogy ez a magyarázat, amit mondasz, az a te óéletedből származik, egy okkult hátterű magyarázat, és szerintem nem ez van ezen a képen. És nem volt semmi balhé. Mert nagyon nagy kedvességgel, szeretettel mondta el a más véleményt. És nem is fogadta az a fiatalember, és szerintem így kell egymás között beszélnünk, hogy nem a másik ember torkára kell menni, hanem ha azt mondod, hogy számodra az, amit hallasz, az nagyon furcsa, akkor meg kell kérni, hogy beszélned mással. Nem tudok erre mit mondani. Csak én pont erre gondoltam, hogy szerintem ezek olyan finom, óvatos dolgok, mert ezek nem a keresztény élet alapjait jelentik, abszolút nem. A keresztény élet alapja az a kijelentés, az ige, Jézus Krisztus és a Szentlélek. Csak egyszerűen az ember átéri azt, hogy nagyon furcsán és sokféleképpen tudunk az Úrral találkozni, dicséret közben, igeolvasás közben, munka közben, filmnézés közben, stb. És ezért vetettem csak fel ezt a kérdést, és látszik, hogy máshogy ragadjuk meg mindenkit.
Nem baj ez.
És hogy más-más körülményeink
nem
és nincs persze. Ezzel baj. És viszont megragadom a lehetőséget, hogy 21 óra 20-kor azt mondom, hogy befejezzük a mai bulit, mert különben végtelenül fogunk itt egymásnak gőzködni, meg vitatkozni egymással, és örülök, hogy végre nagy kavarodást tudtam okozni.
Jó tanítvány vagy,
Andrés. Igen, igyekszem fölnőni a mesterhez, és akkor egy hét múlva találkozunk ugyanitt, és szeretettel várom mindenkit, és mindenkinek jó pihenést kívánok most. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.